az akkori eseményt. Ha valami fontos dolog ebből a fölvezetőből még kimaradt, az kérlek egész is kimondd el.
Hát talán azzal kezdeném, hogy ez a szeptember 8-ai rendőrségi házkutatás, amit egyébként nem csak nálunk, hanem partnereinknél is tartottak, egy akkor már körülbelül fél éve zajló, és utána még legalább egy évig tartó folyamatnak mondjuk itt talán a csúcspontja volt, vagy a leglátványosabb momentuma. De ez már korábban 2014 áprilisában, közvetlenül az akkori parlamenti választások után elindult. Mind a Norvég Civil Támogatási Alapot kezelő alapítványok, mind pedig a támogatott szervezetek ellen irányuló, mondhatjuk azt, hogy első nagyobb szabású kormányzati támadás sorozat volt, amiben voltak hatósági ellenőrzések, bírósági eljárások, sajtóbeli lejárató kampányok.
Tehát itt a teljes civil társadalom irányában volt ez egy ilyen bizalmatlanító, nem biztos, hogy ez a képzőszó helyes, de egy ilyen akció sorozat, amit, ahogy mondott, tényleg évekig tartott.
Hát alapvetően főként azok ellen a szervezetek ellen irányult ez, amelyek a kormánytól független módon működnek, és amelyek valamilyen társadalmi ügyben felszólalnak, valamilyen érdekeket képviselnek, vagy esetleg bírálnak bizonyos kormányzati, vagy bíráltak bizonyos kormányzati intézkedéseket.
Társadalmi kontrollt képviselték részben általában.
Így van. Ez tulajdonképpen a kormányzati kommunikáció már akkor kijelölte, és azóta megerősítette, hogy mit gondol a civilek szerepéről, tehát felosztotta a civil társadalmat a jó és a rossz szervezetekre, a jó civilek közé sorolva azokat, amelyek az ilyen nagyon hagyományos, karitatív, rekreációs tevékenységekre szorítkoznak, és aki ezen túl megy, azokat a rossz civil kategóriába sorolva be.
Egy pillanatra csak az előzőeket persze nem ítéli el ez a mostani vélekedésem, tehát hogy elfogadja az igazi karitatív, szociális tevékenységet végzőket, csak ennél sokkal tágabb ez a szektor.
Így van, persze, ez egy fontos funkció, de emellett még számos más, főként, amit az előbb említettél, civil kontroll, őrkutya funkciója is van civil szervezeteknek, és ez a két dolog szorosan együtt is jár, hiszen azáltal, hogy a civil szervezetek, vagy azok az aktív emberek, amit valakik észlelnek egy valamilyen társadalmi problémát, és ennek mentén közösen cselekedni akarnak, azok egyrészt megoldásokat dolgozhatnak ki ennek a problémának a kezelésére, illetve felhívják rá a figyelmet, és arra, hogy itt szakpolitikák hiányoznak, vagy rosszak, vagy az államnak is tennivalója legyen egy-egy adott területen.
Vagy, hogy bocsánat, hogy így kikiegészítelek, hogy egyszerűen helyben a saját körülményeik között valamilyen valódi cselekvési programot, változtatást, vagy egyáltalán a helyzet elviselhetőségét segítő programokat bonyolítanak le. Azt hiszem, hogy a nagy probléma az volt, és ezt is érdemes most megneveznünk anélkül, hogy végigbeszéljük minden apró részezét, bár erre is érdemes lenne, hogy valójában ez egy az államtól teljesen függetlenné váló mechanizmus volt, amit ti létrehoztatok, a Norvég Civil Támogatási Alap működése, és ezt nagyon rossz néven vette az állam, hogy nem szólhatott bele, hogy nem kedvezményeztethette, vagy nem korlátozhatta a neki tetsző, vagy utóban nem, neki nem tetsző szervezeteket, de egyáltalán rajtuk kívül állt ez az egész miskurancia, vagy biskurancia.
Igen, bár azért azt hozzátenném, hogy ez alapvetően nem elsősorban rajtunk múlt. Tehát az EGT és Norvég alapok támogató országai, azaz Norvégia, Izland és Liechtenstein döntése volt az, hogy a civil szervezetek, hogy egyrészt, hogy fontosnak tartották a civilek támogatását az ő általuk adott forrásokból, másrészt, hogy úgy gondolták, hogy a civileknek államtól független módon civilek osszák szét a támogatást, olyan alapítványok, amelyeknek van gyakorlata, múltja abban, hogy civileket támogatnak különböző területeken, pályázatokat írnak ki, stb. Ismerik a szektort, és tudnak velük együtt dolgozni, és emiatt döntöttek úgy a támogatók, hogy a civil alap az a kormánytól független módon működjön.
Aztán, hogy egyet ugorjunk csak, és aztán még térjünk vissza ennek az elemzésére, de amikor lebonyolódott, mekkora nagyságrendű összeg volt, azt még most el tudjuk mondani?
12 millió euró körül volt akkoriban ez a támogatás, ami több mint 3 évig, majdnem 4 évig futott.
Tehát hosszú folyamatig is jelentős nagy forrásról volt szó. Aztán, amikor túljutottunk ezen az ügyen, vagy túljutottatok túl, mondom már több eszám első szemébe, mert magam is a civil szektor részeinek gondolom magam időnként, hogy újból fölmerült, mert a többi országban is a norvég ezeket a támogatási forrásokat hasonló módon a kormányoktól függetlenül osztották el, és egy pár mondatot szálljunk erre, hogy mi lett a sorsa a második körben a norvég támogatási esélyeknek.
Az már valójában a harmadik kör harmadik volt, de hát ugye tudjuk, igen, hogy Magyarországon ez a harmadik ciklus nem valósulhatott meg. Megint csak a civileknek szóló támogatás miatti nézeteltérés folytán.
És ha jól tudom, akkor ennek a megvalósulatlansága miatt a norvég alapból, amelyik nem a civilekre vonatkozik, a norvég alap nagyobb fele is kimaradt, és így Magyarország egy jelentős támogatástól esett el, ami mindenféle beruházásokra és más programokra is fordítható. Jól emlékszem erre?
Így értettem, hogy az, hogy nem valósult meg a harmadik támogatási ciklus, az azt jelenti, hogy semmilyen program nem tudott elindulni és működni Magyarországon.
Na, és akkor térjünk vissza egy kicsit erre az eseményre. Ugye itt mindenféle felszólalások voltak, ti a bíróság előtt is igyekeztetek, meg a norvég követséggel kapcsolatos kapcsolatok révén is próbáltatok ellenáll, vagy megfogalmazni olyan problémákat, ami az egész eljárás nehezítette. És hát, ha jól tudom, akkor volt egy lerohanás, valójában a készenléti rendőrségnek egy lerohanása egy adott napon. Találtak-e valamit, lett-e valami retorzió ebből, azon túl, hogy maga az esemény rendkívül hát nehezen elviselhető lenne, lehet szerintem emberileg is?
Hát ugye, ami a leghamarabb, tehát ugye ez a szeptemberben történt, és rákövetkező januáron a bíróság kimondta, hogy ez a rendőrségi házkutatás, ami egyébként így az eljárását, meg a formáját illetőleg szabályosan zajlott le, megalapozatlan és ezért jogszerűtlen volt, illetve hát a bírósági eljárások sem vezettek semmilyen eredményre, pontosabban szólva egy évvel később ugye valamennyi ügyet ejtettek, mint hogy bebizonyosodott, hogy nem történtek olyan szabálytalanságok, amivel minket vádoltak, azaz, hogy a támogatások elosztása az átláthatóan a szabályoknak megfelelően és eredményesen zajlott.
Tehát a támadás az rendkívül nagy puskaporos hangulatba történt, annak a megközítétele, hogy nem történt ilyen, az szépen csöndesen a padló alatt kúszott ki.
Igen, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ennek az egész ügynek olyan szempontból van inkább jelentősége, hogy egy fontos figyelmeztetés lehetett valamennyi hazai civil szervezet számára, főleg, ha az elmúlt 10 évet visszatekintjük, hogy ugye azt mondtuk, hogy ez volt az első ilyen átfogó kormányzati támadás sorozat a független civilek ellen, ami aztán az elmúlt 10 évben több lépésen keresztül folytatódott, nem csak a forrás megvonást, nem csak a hatósági zaklatások, nem csak a lejárató kampányok formájában, de ugye jogszabályalkotás is felzárkózott egy idő után, megszületett a külföldről támogatott szervezetekről szóló törvény, a stopsoros, szuverenitásvédelmi törvény, stb.
Csak mielőtt félreértenék a kedves hallgatók, a szuverenitásvédelem az nem a társadalom szuverenitására vonatkozott, hanem a kormányzatnak és az államnak a szuverenitását, idézőjelben mondtam az egészet, próbálja megvédeni a társadalomtól. Ez az egészben a legnagyobb abszurditás.
Hát igen, tehát az, hogy itt most ki hogyan értelmezi a szuverenitás fogalmát, azt hiszem, hogy ebben az esetben ez egy nehezen eldönthető dolog, de annyi bizonyos, hogy itt is azt segíti elő, serkenti, hogy megpróbálja gyanúba hozni, bemocskolni, megbélyegezni mindazon szervezeteket, aktivistákat, újságírókat, akik mondjuk például külföldi források, nemzetközi források felhasználásával is dolgoznak.
Még egy kicsit visszatérve az akkori eseményre, személyes vonatkozásáról, hogyha kérdezhetek, hogy ez úgy gondolja az ember, hogy ez egy nagyon nagy trauma, egy nagyon nehéz mentális feladat volt ennek az egésznek az elviselése. Van-e, amit erről megosztanál velünk?
Hát én leginkább szürreálisként éltem meg ezt az egészet, szóval lehet, hogy én vagyok egy szerencsés alkat, és hát nem csak én egyébként, hiszen jó, persze az én arcom látszott a sajtóban, de ugye azért itt az Ökotárs Alapítványnál is dolgoztunk akkor 89-en, partnereinknél még legalább ugyanennyien, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a munkatársaknak a jelentős része a mai napig velünk van, és hasonló programokon, projekteken dolgozik. Tehát azt gondolom, hogy itt a túlélték. Modern szóval élve a reziliencia, és leginkább a közös összetartás, és annak a tudata, hogy valami jó és fontos dolgot csinálunk, az sokkal erősebb volt.
Ennek a megünneplése lesz ezen a mostani vasárnapon este, ha jól emlékszem, 18 órától, vagy 19 órától?
18.30-tól, fél héttől.
Kérdeztem volna, de tulajdonképpen arról most már kezdtél beszélni, hogy valójában nem törte meg a közösség, a munkaközösséget sem, most a privát szféráról egy kicsit átterelted, és egyből erről beszéltünk, mert azért ez emberes feladat lehetett ezt elvégezni. Az csak pletyka, vagy én jól emlékszem, hogy volt egy olyan eset is, amikor az egyik utolsó beszámoló során észrevétlenül a kormány is valamilyen elismerő papírt adott át, ami hát mindenkinek a nagy megdöbbenését eredményezte. Jól emlékszem erre?
Igen, nyilván ez ugye a támogatók felé való gesztus volt, érdemes ezt helyén kezelni.
Nagyon erős diplomáciai felvértezettségedről beszélsz itt nekünk, vagy tanúsítasz most nekünk. Jó, hát nem jó, de a helyzet ilyen. Arra emlékszem, hogy volt az a nagy civil tüntetés a Hősök terén, ami tulajdonképpen ennek a akciónak is az egyik folyamánya volt, tehát amikor szembesülhetett a társadalom, hogy itt hogy a civil világ és a civil szektor egészével kapcsolatosan vannak alapvető problémái a politikának, és hát ebben a dologban jelentős változása, hogy itt pár szóban már ezt részben említett, ez nem is történt az elmúlt időszakban. Azt még mondd el, hogy mi az, amit hogyha most invitálni szeretnénk az embereket erre a vasárnapi eseményre, hogy mi az, amit érdemes tudniuk?
Hát alapvetően nem a múltba akarunk nézni, tehát az a 10 év inkább apropója annak, hogy azt megünnepeljük, egyrészt azért emlékezzünk, másrészt még inkább azt megünnepeljük, hogy mindennek dacára itt vannak Magyarországon a civil szervezetek, itt vannak az aktív állampolgárok, akik tesznek valamit valamennyiünkért, a közjóért, azért, hogy Magyarországon egy élhetőbb hely legyen, akármilyen nehéz körülmények között is kell dolgozniuk, és egyre nehezebb körülmények között is kell dolgozniuk, és hogy közösen reményt öntsünk magunkba, hogy ez a következő 10-100 évben is így lesz.
Rászorulunk mindannyian, úgyhogy örülök, hogy elmondtad ezt. Még egyszer, tehát vasárnap 8-án lesz ez az esemény, ott a Szerb utcánál, ugye, a ti épületetek előtti.
A Szerb utca 17-19 előtti.
Ahol az Ökotárs Alapítványnak a székhelye is van. Oda, akinek kedve van, ajánljuk, hogy jöjjenek el. És Móra Veronikának pedig köszönöm szépen, hogy velünk tartott. Sok sikert!
Én is köszönöm.
Szia!
Sziasztok!
114, 115, 116.
117 perc.
Bozóki András új könyve a töréspontok a témája következő néhány percnek. Ez egy tanulmánykötet az autokrácia kialakulásáról. Az előbbi percekben a hétvégére az Ökotárs Alapítvány házkutatás elleni 10. évfordulójának eseményeiről beszéltünk, úgyhogy kicsit álságosan azt kérdezem Bozóki Andrástól, hogy miért nem a demokráciáról jelent most meg kötete. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc.
Jó napot kívánok, hát már nincs demokrácia.
Ja.
Ez egyértelmű. A demokrácia visszaszorult, és az autokrácia kialakult, és a ökotárs elleni házkutatás az egy nagyon fontos lépcső volt ezen az úton. Ez 2014-ben így van. Tehát tulajdonképpen az első választásokig, 2010 után még nem lehetett biztosan látni, hogy milyen lesz ez a rendszer. Ugye ekkor volt az az időszak, amikor Orbán Viktor is még illiberális demokráciáról beszélt, meg egyebekről, de már akkor is módosították ugye a alkotmányt, a alkotmánybíróságra vonatkozó törvényt, a választási törvényt, és így tovább, szóval nagyon sok mindent, a médiatörvényt, úgyhogy már akkor lehetett látni a folyamatok irányát, de meg kellett várni a következő választásokat, hogy lehessen tudni, mi történik, és ezután is még jöttek ezek a futószalagon azok a lépések, amelyek a demokrácia felszámolása irányába mentek. Az említett ökotárs ügyön kívül még ugye, amikor megakadályozták ilyen verőemberek, vagy hát futballhuligánok, hogy egy képviselő leadhassa a választási irodánál a népszavazás kezdeményezésére vonatkozó indítványát. Tehát itt megjelent már az erőszak, a rendőri erőszak, meg a paramilitáris erőszak, tehát innentől kezdve ugye már nagyon nehéz lett volna demokráciáról beszélni.
A jó kormányzás elvéről szoktak mindenféle tanulmányokat, meg egyetemi előadásokat is tartani, mi magunk is sokat foglalkozunk ezzel, aminek talán az egyik lényege nagyon leegyszerűsítve, hogy a hatalmat, a döntéshozatalt, a felelősséget a kormány megosztja a társadalom különböző szereplői között. Ezzel eléggé ellentétes folyamatok zajlanak mostanság. Csak egy nagyon egyszerű példára az önkormányzatok szinte teljes lehetetlenítésére hat hivatkozzak.
Igen.
Igen, bocsánat, akkor valamit ezzel refleksz.
Tehát, hogy ugye ez a jó kormányzás, mint olyan, ezt ilyen Fidesz közeli politológusok kezdték el mondani 2008, 2009, 2010 körül, hogy így megágyazzanak a Fidesz fordulatának. Nem a demokráciáról beszéltek, hanem a jó kormányzásról, mondván, hogy az adott rendszer keretei között fogják a kormányzást jobbá tenni, de aztán a rendszer kereteit is megváltoztatták. Úgyhogy most, ami az önkormányzatokat illeti, hát itt nyilván van egy olyan tendencia, hogy a kormány és a kormányfő mindenek előtt nem tűri az autonómiákat, a tőle független intézményeket, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy a hatalma alá hajtsa be ezeket az intézményeket, és hát az önkormányzatok itt nagyon fontosak, nem utolsó sorban azért, mert itt még vannak szabad választások, ne felejtsük el, hogy itt az önkormányzatokban, hát ha nyilván lejt is a pálya, de azért legalábbis a városokban van esélye annak, hogy az ellenzék győzzön. Úgyhogy ez a furcsa rendszer, amely önkormányzatiságot egy darabig engedte, most már egyre inkább, egyre kevésbé engedi azt is, és így szorul a hurok az autonóm intézmények nyaka körül, legyenek azok színházak, iskolák, egyetemek, mondjuk egyházak például, azokat is rengeteg pénzzel tömi tele az állam azért, hogy engedelmesen kövessék az ideológiájukat, és hát az összes többi, ami korábban autonóm intézménynek számított, annak is be kell kapcsolódnia a rendszerbe, például akár futballcsapatok vagy futballklubok is. és hát még lehetne sorolni.
Még az
független intézmények, szakszervezetek, például a legfontosabb, ugye nincsenek már rendes szakszervezetek, mert gyakorlatilag nem lehet sztrájkolni, nem lehet a szakszervezetnek a hangját hallatni.
Végig pásztáztunk most súlyos. A társadalom nagyon sok szervezet. Én csak egy pillanatra a önkormányzáshoz azért, ha térjek vissza, mi civil rádió meg közösséggel foglalkozó szervezetek számára különösen izgalmas, hogy a lokalitás, ahol az önkormányzatok azért elvileg a meghatározók, vagy sok mindenben a meghatározók, az még kínál valódi cselekvést, anélkül, hogy ehhez kormányzati jóváhagyás vagy bólogatás kellene. Szóval a lokalitás ad esélyt arra, hogy egy kicsit öntörvényűbb tevékenység, öntörvényű cselekvés, változás, kezdeményezés megtörténjen, hiszen ennyi helyen nem tud egyszerre a központi hatalom jelen lenni. Tehát ezért az önkormányzatnak ezért is nagyon nagy a kiszárításának a felelőssége, mondjuk, hogy így mondjam.
Hát igen, annál is inkább, mert ugye az Európai Unióban reformterveket dolgoznak ki arra vonatkozólag, hogy ne csak a központi kormányzat kaphasson pénzt, hanem a egyes városok vagy települések önkormányzatai is közvetlenül, így van. Hiszen ez az Európai Uniónak egyik alapelvéből következik, ez a szubszidiaritás elve, hogy helyettesítjük. A döntések ott szülessenek meg, ahol legközelebb vannak az emberekhez, és hogyha ott ez nem tud megszületni, mert annál komolyabb, akkor megyünk egy szinten feljebb, és utána egy szinten még feljebb. De alulról indulunk el, és nem fölülről, ez nagyon fontos.
Álságos egy kicsit a kérdésem, de hogy ezzel talán azt látjuk, hogy nem biztos, hogy a belügyminisztériumban kell eldönteni annak, egy fejnehéz belügyminisztériumnak, hogy a okostelefont használhatják el, hanem lehet, hogy ezt a Madách gimnáziumban a tanárok és az igazgató maga is el tudná jobban látni vagy dönteni erről?
Hát mindenképpen akármilyen döntés is születik, hát a szülőkkel, a tanárokkal egyeztetni kellett volna.
Ez a minimum.
Most lehet általánosabb döntést is hozni, hogy ne legyen minden iskolában más szabályozás, hiszen Nyugat-Európában is vannak országok, ahol bizonyos korhatár alatt nem lehet az órára bevinni okostelefont, de hát nem egyik napról a másikra központi rendőrminiszteri karhatalmi jellegű döntéssel hozzák ezt meg, hanem egyeztetések révén a kölcsönösen legelőnyesebb módon. Ez az, ami Magyarországon elmaradt, mert azon lehet vitatkozni, hogy most akkor jó-e, ha bent van a mobiltelefon a osztályteremben, vagy nem jó, akadályozza a tanítást, vagy nem akadályozza. De hát akkor is,
hát rá kéne bízni talán a tanárokra, embereknek, az iskolára
embereknek kellene nézni, normális embereknek ezeket a tanárokat is, meg a többieket is.
Hadd kérdezem azt a kötet kapcsán, hogy mondható-e, vagy remélhető-e, hogyha az autokrácia kialakulásának a feltételeit, körülményeit megismerjük, az cselekvőképesebbé tud tenni bennünket, tehát hogy ebből nem csak egy apátia keletkezik, hogy na jól megtudjuk, hogy mit miért nem lehet, vagy mi miért.
Hát, igazából a könyvnek az volt a célja, hogy leírja, hogy mi történt, mert ahhoz, hogy aztán cselekedni tudjunk, először látnunk kell, hogy mi történt. Tehát itt a diagnózisról van szó, nem egy politikai jellegű írásműről. És hát fontos látni azt, hogy először ugye a alkotmánybíróság, aztán az alkotmány, utána a magánnyugdíjpénztár elleni támadás, ezt követően a sarkalatos törvények átalakítása, ez megtörtént az első 3-4 évben, nagyon nagy sebességgel, szakszervezetek visszaemelkedése, és így tovább, és ez után lehetett foglalkozni a gazdasággal. A második ciklusban kezdtek el a gazdasággal foglalkozni, vagyonokat felhalmozni, amikor ugye Sibicskától megszabadult a rendszer, és ott lényegében egy teljesen egyoldalú beszerzési rendszer alakult ki, amely nem is a Fidesz tagokat, hanem a központi udvarhoz közel álló családtagokat és azok barátait kedvezményezte. Tehát, hogy utána jöttek ezek a dolgok, és a független sajtónak a majdnem teljes elhallgattatása, támadás ugye TV2 ellen, a királyi televízió ugye az már megszűnt köztelevízió lenni az első ciklusban is. Tehát végig lehet ezeken menni. Az a lényeg, hogy a második ciklusban jött el az idő arra, hogy egy nagyobb gazdasági átalakítást foganatosítsanak, és utána létrehozták a Kesmát, amiben egyesítették a különböző vidéki média portfóliókat, vagy portálokat,
megyei
lapokat, és akkor mindenütt ugyanaz a propaganda megy. Tehát úgy az is érdekes, hogy viszonylag ütemesen csinálták, de türelemmel nem egyszerre próbáltak mindent bevezetni. És hát egy tanulási idő is kellett az állampolgárok számára, mert hiszen az elején azt gondolták, hogy tényleg túlságosan eljogászkodtuk ezt a demokráciát, és vissza kell adni az emberek kezébe a hatalmat. Ez volt ugye az Orbáni jelszó, hogy ez tulajdonképpen egy sokkal demokratikusabb az illiberális demokrácia, mint a liberális, mert ez a nép közvetlen uralmát jelenti.
Hát itt van a kezünkben most.
És aztán eltelt 10 év, aztán rájöttek, hogy hát az ellentéte következett be, és igazából akkor hult le a lepel, amikor a COVID-járvány idején a kormány felhatalmazási törvényt kért, és azt megadta neki a parlament. Tehát innentől kezdve, ugye már 2015 óta Magyarországon rendkívüli állapot van, különböző jogcímeken, erről már nem is nagyon szoktunk beszélni, és a COVID nyomán is rendkívüli állapot lett, egészségügyi veszélyhelyzet alapján, és ez különleges felhatalmazást adott a kormánynak. Módosították többször az alkotmányt azért, hogy a végrehajtó hatalom korlátozatlanabb legyen, és aztán, amikor elmúlt a COVID, akkor ahelyett, hogy azt mondták volna, mint Nyugat-Európában, hogy hölgyeim és uraim, vége van a vészhelyzetnek, visszatérünk a rendkívüli állapotból a demokráciába, ők pont fordítva, mindaz, ami a rendkívüli állapotra jellemző törvényhozás volt, azt beépítették az alkotmányba. Tehát mindaz, ami addig abnormális volt, azt hirtelen normalizálták, és hirtelen az lett a normális, ami addig nem volt normális. Tehát ez a logika, hogy minél inkább terjeszkedni előre, és akkor most már befóliázni a egyes könyveket, ki mit olvashat. Tehát igazából ez a mobiltelefon probléma, ez nem önmagában veszélyes, hanem azért veszélyes, mert egy tendenciának a része, ami a szabadság szűkítéséről szól. Hát, például, hogy nem engedték be a különböző nagyköveteket, ellenzéki pártokat, akik egy konferenciát szerettek volna a parlamentben tartani az emberi jogokról, beleértve a LMBT jogokat is. Ezt Kövér László házelnök megtagadta tőlük, méghozzá alkotmányellenes módon tagadta meg, hiszen ez ellentmond az alkotmánynak.
Hát és a beengedés korlátozása az még számtalan területen van, ahogy az iskolákban már civil szervezetek nem tudnak bejárni, különböző segítő, felvilágosító, egy kicsit a kritikai szellemre való felkészítésben.
Igen, sőt ezek, a kórházakban se,
ezek most
kórházigazgatók nem nyilatkozhatnak.
Mielőtt a kollektív öngyilkosság lenne egyetlen kiútként, azt az elején mondta, és akkor ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy valójában itt nagyon fontos, hogy ennek az autokrácia kialakulásának a szisztémáját és a szimptomáit ismerjük, ahhoz talán, hogyha változáson gondolkodunk, és azért remélhetőleg sokakban még a változás szükséglet.